Magyar Péter az egyik pillanatban még ingben és zakóban beszélt a színpadon.
Köszöntök mindenkit a Tisza Romák a hazánkért első közösségi fórumán.
Köszönöm, aztán pár perccel később már teljes kirándulószedben, rövid nadrágban és hátizsákban bukkant fel a közönség soraiban.
És ha Péter elkészült rajta a hátizsákban, nem ismertelek meg ebben a fitszedben.
A Tisza párt elnöke előbb megnyitotta a Romák a hazánkért című fórum sorozatot Budapesten, aztán másfél hetes menetre indult Nagyvárad irányába.
Azoknak, akik velünk tudnak tartani pár métert, az Andrássy út felé indulunk, kövessétek a zászlót a hátizsákomban.
Ezzel az 1 millió lépést című menettel tiltakozott Orbán Viktor tihanyi beszéde ellen, amiben a miniszterelnök pozitív színben tüntette fel a nacionalista, magyar ellenes román elnökjelöltet.
Teljesen egyetértünk. Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk.
Amikor Magyar Péter útnak indult, a sajtó már a cenzúra törvénnyel volt tele. Előző este, nem sokkal éjfél előtt derült ki, hogy a kormány fekete listára tenné a nem kívánatos újságokat és civil szervezeteket, elvágva őket bevételeik egy jelentős részétől. Úgy tűnt, magyarnak mostanában nincs szerencséje az időzítéssel. Ahogy a honvédelmi miniszterről szóló hangfelvételét elsodort a Gyurcsány Ferenc visszavonulása, úgy a menetről is sikerült elterelni a figyelmet.
Hogy tematizálni akarnak, és sikerült, hiszen elindultunk például ezzel az 1 millió lépéssel. Ugye kialakultak elementáris erejű felháborodás Erdélyben, a külhoni magyarság körében a miniszterelnök beszéde miatt, és el kellett terelni a figyelmet. Ez is az egyik céljuk, hát ezt betérdezhették volna holnap is, tegnap előtt is. Hát mi azt gondolták, hogy majd megszakítjuk ezt a menetet, és visszamegyünk Budapestre, és majd nem tudom, történik valami
baj. Erre számított volna a kormány, azt gondolod, hogy...
Természetesen ők mindenben akarnak tematizálni,
hogy
pillanatig sem, mert nem megyünk be a kormány utcájában, ennyiben különbözünk.
Magyar Péter nem fordult vissza, és bejött a számítása. Sokan csatlakoztak hozzá az ország különböző pontjairól, és több százezren nézték a menetről szóló közvetítéseket. Amíg a Fidesz harcosok klubját alapított, Magyar Péter békés, higgadt vezetőnek próbálta mutatni magát.
Kiderült az, hogy amikor ilyen, milyen a fogatlan, szívtelen, lelketlen harcosoknak a klubja, hagy hirdessük meg innen Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a Békések ligáját.
Tavalyi színrelépése óta ez volt Magyar Péter negyedik országjárása. Az elsőt még az európai parlamenti választások előtt indította, ami majdnem 5%-nyi pluszt hozott neki a végeredményben.
És itt kijelenthető, hogy lényegében ugye 30%-os volt a Tisza párt júniusi választási eredménye, közel 30%-os, és ebből 4-4,5%-ot okozott az országjárás.
Így számolt akkoriban Kovalcsik Tamás, a választási földrajz szakértője, akit ma már a Partizán szerkesztőjeként és adatelemzőjeként ismerhettek. A mostani menet 28 települést érintett. Egyetlen megyeszékhelyet és nagyrészt községeket, ahol néhány ezren vagy akár csak pár százan élnek. Szinte kizárólag olyan helyekről beszélünk, ahol a tavalyi választáson a többség a Fideszre szavazott, és ahol az országos átlagnál alacsonyabbak a jövedelmek. A mai adásban Kovalcsik Tamásra beszélgetek arról, mit érdemes kiolvasni ennek a különös országjárásnak az adataiból. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírhettél a Partizántól.
Itt azért, hogyha elkezdene különböző taktikai szempontokat, vagy társadalmi gazdasági szempontokat figyelembe venni, akkor olyan kacskaringós lett volna az útja, hogy még most is menetelne, és még lehet, hogy még a következő
két millió lépés,
és a következő két hétben sem érne oda Nagyváradra. Tehát én azt gondolom, hogy az első számú szempont az a minél gyorsabban való leérés, de azért érintsen egy megyeszékhelyet, és akkor...
Ez volt Szolnok,
ahol ugye már 2024 júniusában is már például a Tisza pártnak a listája több szavazatot kapott a Fidesz-KDNP listájánál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen szempont volt, mert hogyha egy kicsit északabbra megy, akkor 3 kilométerrel lett volna amúgy az egész menet rövidebb. Ugye itt ki kell emelni például Told települését is, ahol amúgy egyetlen egy darab szavazatot kapott a Tisza pártnak a listája június 9-én, és ehhez képest pedig ugye ott volt Szolnok vagy Gyömrő, ahol ugye a Tisza párt listája már megverte a Fideszt, és úgyhogy itt eléggé különböző karakterű, eléggé különböző hátterű településekről beszélhetünk, és amúgy lehet, hogy pont ez adja Magyar Péternek az előnyét is, hiszen láthattuk például a 2024 június előtti, hogy nem végigjárta az összes járás központot, hanem lényegében különböző, akár anekdotikus érvek is szóltak amellett, hogy milyen településekre megy el, és ez amúgy láthatóan hatott a választói magatartásra.
Az előbb mondtad már, hogy volt kettő település, Szolnok és Gyömrő, ahol már tavaly is több szavazatot kapott a Tisza párt, mint a Fidesz, de ezen kívül az összes település, ahol járt, olyan volt, ahol a Fidesz tavaly még erősebb volt. Mégis értem, hogy nyilván van egy útvonal, ami elvezet Nagyváradig, tehát hogy nincsen végtelen számú lehetőség ezen variálni, de hogy mégis látszik valami politikai logika, hogy miért pont ezeket a településeket ejtette útjába, tehát hogy inkább fideszes térségekbe ment, hogy új szavazókat gyűjtsön, vagy inkább próbálta a saját szavazóit mobilizálni, látszik-e bármilyen motiváció?
Ezt a motivációt én kevésbé vélem felfedezni, tehát sokkal inkább az útvonal az, ami motiválta, és egy ilyen járulékos nyereségként könyvelheti el azt, hogy lényegében mind tiszás, mind fideszes, de nagy részt amúgy inkább kormánypárthoz kötődő településeket érintett. Én azt gondolom, hogy a választási rendszerből fakadóan nincs olyan település, vagy nincs olyan választókerület, aminek az elkerülése, vagy amire a kisebb hangsúly fektetése, az mondjuk indokolt lehet Magyar Péter szempontjából, hiszen mondjuk a Hajdúbi harmegyei választókerület, ami még egy Tisza kétharmados választási győzelem esetében is amúgy nagy valószínűséggel a Fidesz egyéni képviselője nyerné meg. Ott is ugye minél több lesz a Tisza szavazó ebben a választókerületben, a győztes kompenzáció annál kevésbé tud dolgozni mondjuk a kormánypártoknak.
Ugye azt mondjuk, hogy a 28-ból 2 volt, ahol már tavaly előnyben volt a Tisza. A maradék 26 közül pedig 8 olyan települést látunk, ahol igazából a Fidesz tavaly 10 és 30% pontot vert a Tiszára. Ebből pedig az is következik, hogy igazából az összes településnek a fele ott még ennél is nagyobb előnyben volt a Fidesz. Tehát, hogy összességében, ha megnézzük, azért ez tényleg egy ilyen erősen fideszes útvonalnak tűnik. Hány olyan település van ebben a 28-ban, amit szerinted eséllyel át tud fordítani a Tisza a jövő évi választásokra?
Én azt gondolom, hogy jól lőtted be ezt a 30% pontos hátrányú határvonalat, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy tiszapárti győzelemhez azért neki ilyen 45-50%-os országos választási eredményt produkálnia kell, és ugye 30%-ot ért el lényegében a tavaly EP-s Európai Uniós választáson. Tehát ő egy ilyen 15-20% pontos előnyt, vagy egy 15-20% pontos növekedést, azt mindenképpen el kell érnie. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az itt található akár örményes, füzes gyarmat, de akár a tápióságban is egy-két olyan település, itt át lehet akár Abony, Úri, ezeket át lehet fordítani, nem feltétlenül csak emiatt az országjárás és emiatt az alföldi El Camino miatt, hanem sokkal inkább az, hogyha ott megszerveződik valamilyen olyan Tisza-sziget, vagy valamilyen olyan tiszás közösség, aminek mondjuk a kezdő lépése volt egy ilyen Magyar Péter rendezvény, vagy egy ráerősítés volt egy ilyen rendezvény, az át tudja billenteni ezeket a településeket, de azért ott van, ahogy mondtad is, ott van jó pár olyan település, konkrétan a településeknek a többsége, ahol 30% ponton fölül teljesített a Fidesz a Tiszához képest. Lényegében itt már 40-45% pontos előnyöket is detektálhatunk, akár Bihar Keresztes, Zsáka, Vekerd, illetve a határátkelővel rendelkező Ártánd is ilyen település volt. Ezeket azért átfordítani akár egy elég jelentős választási győzelem kor sem feltétlenül lehet, de itt is bármilyen szavazónak és bármilyen szavazatnak a jelenlegi tudásunk szerint a jelenlegi választási rendszerben a Tisza pártnak ez mindenképpen hasznos tud lenni.
Tehát, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy nagyjából a települések fele az valószínűleg jövőre is fideszes többségű lesz, de még ott sem mindegy, hogy mennyien szavaznak a Fideszre, és mennyien szavaznak a Tiszára, tehát hogyha csak néhány embert is át tud hozni a saját szavazóbázisába, már az is számíthat a végelszámolásnál egyrészt.
Igen, természetesen, hiszen ugye azt láthattuk, hogy a győztes kompenzáció az konkrétan 6-7 plusz mandátumot okozott a Fidesznek, és amennyiben mondjuk a Tisza párt megnyeri a választásokat, mert hogy a győztes kompenzáció az nem a Fidesznek kedvez, a győztes kompenzáció a nevéből fakadóan a győztesnek kedvez, így amennyiben a Tisza párt mondjuk ezeket a településeket nem nyeri meg, akkor is kevesebb lesz az a szavazat, amit átvisznek töredékszavazatban a Fidesznek a listájára, és az pedig a listás mandátumnak a kiosztásánál pedig mindenképpen számítani fog.
Emellett pedig azt is mondod, hogy azok a települések, ahol tavaly akár 30%-kal győzött a Fidesz a Tiszával szemben, azok viszont abban a kategóriába tartoznak, amiket átfordíthat, át kell fordítania. Csak azért kérdezem, mert az is elég nagy különbségnek tűnik. Tehát, hogyha itt megnézzünk egy-két konkrét példát, Pest megyéből Abony, vagy Úri, vagy Tápióság, amit te is említettél, vagy Szolnok megyében Törökszent Miklós, Békésben Füzesgyarmat, tehát ezek ilyen 15-30%-os különbségek voltak tavaly, ami azért nagyon jelentősnek tűnik, de azt mondod, hogy ezek valójában könnyen leküzdhetők?
Azt nem mondtam, hogy könnyen leküzdhetők, egy választási győzelem érdekében ezek leküzdendők.
Tehát ezeket mindenképp hoznia kell, hogyha győzni
akar. Nem mindegyiket, én azt gondolom, de jelentős részben olyan választókerületekben találhatóak amúgy ezek a települések, amelyek amúgy fontosak egy választási győzelem szempontjából. Itt csak erre mondjuk egy ilyen kivétel, Kisújszállás vagy akár Füzesgyarmat mondjuk olyan kerületekben található, ugye Füzesgyarmat a Békésháromban, Kisújszállás pedig a Jászlanykun-Szolnok megyei hármas választókerületekben találhatóak. Na már most ezek a települések egy választási győzelem szempontjából mondjuk kevésbé fontosak, hiszen ezek a kerületek amúgy nagyon-nagyon erősen Fidesz beágyazás alatt
állnak. Tehát lehet, hogy az adott településen akár még meg is közelíti a Fidesz, de a teljes választókerületet nem fogja tudni átfordítani.
Igen, és viszont ezek mellett pedig, amiket mondtál is, hogy Abony, Úri, vagy akár Törökszent Miklós, viszont nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Jászlanykun-Szolnok megye 4-es választókerülete az egyik ilyen kedvenc indikátor választókerületem.
Ez a Törökszent Miklósi?
Törökszent Miklósi választókerület, igen. Én azt gondolom, hogy van 5-6 olyan választókerület, ami hogyha szoros lesz, vagy akár átbillen a Tisza irányába, az már jelezhet egy országosan meglévő Tisza győzelmet. Ugye itt van több olyan település is, Szajol, vagy Örményes, vagy akár Törökszent Miklós, ahol például járt Magyar Péter, és ezeket azt gondolom, hogyha meg akarja nyerni az országgyűlési választást 2026-ban, akkor ezeket a településeket, és magával ezt a választókerületet is mindenképpen hoznia kell.
Oké, szóval Magyar Péter alapvetően egy nehéz telepen vonult végig politikai szempontból, a saját pártja szempontjából ezt lehet mondani. Leginkább akkor egy olyan választókerület volt, amit tényleg nagyon meg kell dolgoznia, és muszáj átállítani ez a Törökszent Miklósi a saját oldalára, ami most beleesett ebbe az útvonalba, de akkor nagyobb részt inkább olyan helyeken járt, amik erős fideszes bástyák.
Erős fideszes bástyák, vagy... Ugye, hogyha Budapesthez közelítünk, akkor pedig kötelező a Tisza számára. Itt ugye már emlegettük Gyömrőt, de itt ki kell emelni mondjuk Maglódot és Pécelt is, amelyek echte ilyen agglomerációs települések, amiről a politikai vetületnek egy adásában beszélgettünk ketten, hogy az agglomeráció az amúgy milyen választói magatartással rendelkezik. Itt ugye ezeken a településeken a Tisza vagy megverte például a Fideszt már 2024 júniusában, vagy amúgy 5-6 százalékpontos lemaradásban van. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha a jelenlegi állás szerint, hogyha most vasárnap lennének a választások, ezeket nem nyerné meg egyértelműen a Tisza párt, de akár valami 10 százalékpontos előnnyel, akkor itt tényleg nem választási győzelemről, sokkal inkább veszteségről beszélhetünk. Úgyhogy itt ténylegesen ezen az útvonalon szinte mindegyik választókerület típusból, fajtából találhatunk. Biztos Tisza győzelem, billegő, nagyon-nagyon fideszes, vagy akár olyan kerületeket is találunk, amik meg mondjuk a Tisza kétharmadához lennének szükségesek.
Eddig a Fidesz és a Tisza közti különbségről beszéltünk, pedig más pártok is léteznek, és itt most főleg a Mi Hazánkra gondolok. Az adatokat elnézve olyan, mintha Magyar Péter egy Mi Hazánkos folyosón sétált volna végig Budapesttől Nagyváradig. Torockai László pártja tavaly országosan 6,7%-ot ért el, de ezeken a településeken ennél jobban szerepelt, átlagosan 8,5%-ot gyűjtött. sőt, például Pest megye keleti részén, vagy Szolnok megyében ennél is jobban 10% körül teljesített. Kérdés, hogy a Tisza vajon mennyire számíthat jövőre a Mi Hazánkhoz szavazatokra.
A Mi Hazánk listájáról 2022-ben egy ilyen 10-15%-nyi szavazó, vagy az ellenzék jelöltjére, egyéni jelöltjére, vagy a Fidesz egyéni jelöltjére szavaztak át. Azért az feltételezhető, és a kutatásokban is nagyon-nagyon jól kijön, hogy azért a Mi Hazánknak a szavazóit eléggé jól tudta mozgósítani mondjuk a Gyurcsány ellen a Fidesznek a narratívája. Én azt gondolom, hogyha 2026-ban lesz egy olyan helyzet, ahol nagyon-nagyon kiélezett lesz a két oldal közötti különbség, akkor legalábbis egyéniben mindenképpen számíthat a Tisza párt a Mi Hazánkos szavazóknak legalább egy részére, hiszen ezt már láthattuk, hogy ugye át szavaznak 2022-ben, és már a Gyurcsány hatás, vagy az új ellenzéknek a hatása sem lesz ott. Így én mondjuk arra számítok, hogy egy Tisza-Fidesz relációban már nem feltétlenül fele-fele lesz az arány, hanem sokkal inkább, mondjuk inkább a Tisza irányába billen a mérleg nyelve. Erre csak egy ilyen anekdotikus történet, hogy nekem azért különböző szavazótáborokból, különböző társadalmi csoportokból azért vannak még korábbi ismerőseim, és bőven ismerek olyan, amúgy 2022-ben Mi Hazánkra szavazó, és amúgy egyéniben a Fidesz támogató embert, aki most már nekem például azt mondja, hogy ő mindenképpen akkor a Tisza pártot fogja támogatni, mind egyéniben, mind listán, hiszen most már az ellenzéket úgymond nem gyurcsányosította be a DK-nak az elnöke, aki ugye vissza is vonult a politikából.
Igen, ez valóban nagy tétje van ennek, hogy azok közül, akik a Mi Hazánkra szavaztak a legutóbbi EP választáson, nagyon legközelebb mennyien szavaznak át a Tiszára, mert tényleg, hogyha csak itt megnézünk egy-egy települést, ahol például a Mi Hazánk jól szerepelt, mondjuk van olyan település, mondjuk Tápió Bicske, Tápió Szőrös, ahol 10% fölött kapott a Mi Hazánk, az már egy jelentős szavazat többlet lenne a Tiszának, hogyha az derül neki, hogy ők egyébként szívesen átszavaznak adott esetben a Fidesszel szemben. Csak igazából az a kérdés, hogy ezek közül a Mi Hazánkosok közül mennyien vannak olyanok, akik másodszorban a Tiszával, és mennyien vannak, akik másodszorban a Fidesszel szimpatizálnak.
Igen, pont ez lesz az érdekes majd 2026-ban, hogy a Mi Hazánknak a másodlagos preferenciája az melyik irányba megy. Természetesen azért mostanában voltak olyan történések a politikában, ahol mondjuk a Mi Hazánknak az elnöke, illetve Orbán Viktornak a közeledését mondjuk figyelhettük meg, vagy akár a kormányzatnak a Mi Hazánk programjából való szemezgetése, gondoljunk akár a készpénz használatra. Itt azért én azt gondolom, hogyha valaki Orbán Viktort akarja hatalomban tartani, akkor ő a Fideszre fog szavazni, és nem feltétlenül a Mi Hazánkra. És hogyha elindul ez a közeledés, akkor lehet, hogy a Mi Hazánknak bizonyos szavazóit elriasztja például a Mi Hazánktól is, és akár a Fidesztől is ez a közeledés. És hát nem véletlen, én azt gondolom, hogy Magyar Péter például ezekbe a kultúrharcos, kultúrlogikás témákba amúgy nem áll bele, hiszen amúgy vidéken ténylegesen elég magas, ahogy láthatjuk a számokat is, ahogy mondtad is, elég magas százalékban vannak olyan szavazók, akik amúgy nem akarnak a Fideszre szavazni, más pártokra akarnak szavazni, és a Mi Hazánk tudta például őket megszólítani, és természetesen Magyar Péter az ő szavazataikra is tud és számít majd 2026-ban.
És akkor ebből az is következik, hogy amikor arról beszélünk, hogy Magyar Péter miért használ ennyi nemzeti szimbólumot, amikor végig sétál ezeken a településeken, akkor nem csak arra kell gondolnunk, hogy hát így próbál a fideszeseknek szimpatikussá válni, hát ha néhányat át tud közülük csábítani, hanem a Mi Hazánkosoknak is
természetesen
ezzel kedvére tenni.
Természetesen ebben bőven benne van ez is, hogy ezekben a vidéki terekben nem véletlen az, hogy a Mi Hazánk sokkal inkább sikeresebb tud lenni, mint akár mondjuk a baloldal. Itt én előttem van a táblázat, keresve se találok olyan település például a vidéki terekben, ahol például a baloldali lista 2024 júniusában például megverte volna a Mi Hazánknak a listáját. Úgyhogy itt látszódik az, hogy mondjuk melyek azok a témák, melyek azok a...
Igen, ez csak Szolnok volt talán egyedül kivétel, ahol a baloldal erősebb volt, mint a Mi Hazánk. De ahogy távolodunk Budapesttől, úgy valóban nem találunk már ilyet.
Pontosan.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának e-heti adása, egyben az utolsó ebben az évadban. Kövessétek továbbra is a Partizán csatornáját, ahol más műsorokban velem is találkozhattok. Köszöni a figyelmet a teljes TÁM nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Zenei és hang, Hírsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.